A szerző Tófalvi Zselyke Marosvásárhelyen született és nőtt fel, jelenleg Budapesten él, dolgozik és ír. Mindannak, amit a könyvben olvasunk, ihletője Budapest, Marosvásárhely, Kolozsvár vagy bármely más város utcáján megtalálható. Ha jobban odafigyelünk, mi is belebotlunk ezekbe a történetekbe. Tófalvi Zselyke írásai révén önmagunkat látjuk viszont, olykor pedig a rendkívül őszinte hangnemből kifolyólag a szereplők világának részeseivé válunk. Ott ülünk mellettük a parkban vagy a buszon, a szobasarkában, együtt sétálunk, együtt létezünk velük. Minden kis írás, mindegyik eset valamilyen történésből fakad, vagy annak folyománya, vagy előzménye, ki tudja. A szerzőnek elég egy kép, egy hang, egy illat, egy rajz, hogy az emlékek felvillanjanak, és egy új történetet formáljanak. Vagy elegendő egy mozzanat ahhoz, hogy felébredjen benne az aggodalom valaki iránt. Őszinte, mélyről jövő érzések vezetik a sorokat, és alakítják a történetet Tófalvi Zselyke, amikor hazajössz című kötetében. A pároldalas esszék, tárcák akár meg is történhettek volna, talán igazak is. Üzenetük tekintetében mindenképpen. Gördülékenyek, könnyedén viszik előre az olvasót. Van benne jelen, múlt, földrajzilag, különböző helyiek, különböző emberek, akikben szinte minden közös. Sorsuk, érzéseik, gondolataik, segélykiáltásaik. Tófalvi Zselyke a következő beszélgetésre a Látó irodalmi táborából érkezett augusztusban, ahol a kötet bemutatója zajlott. Néhány gondolat a mi interjúnkban is megismétlődik. Vannak olyan jellegű írások is, és ilyenek a tieid is, és én ezeket nagyon-nagyon szeretem, amelyek valamilyen különleges stílusban és hangulatban reagálják le a világot, és gondolom mindazt, ami a te környezetedben, egészen szűk környezetedben történik, legalábbis én így éreztem, amikor ezeket a történeteket olvastam. Így van ez, hogy azt próbálod te elemezni, és azt próbálod valahogyan megfogalmazni, ami körülötted történik, és azután persze kifuttatsz valamerre valamit.
Jól érzed, szóval az én életem úgy mondanám, hogy nagyon szűk mozgástérben zajlik, tehát van két gyerekem, van egy munkahelyem, vezetem a háztartást, intézem a gyerekeket, de közben, ahogy jövök, megyek, figyelem a világot, és hogy mi történik akár egy buszozás alkalmával, amikor a gyerekekkel megyünk iskolába. Azt kell mondanom, hogy mindig történik valami, amiről azt gondolom, hogy ennek hangot kell adni, és számomra az, hogy hangot adjak, annak a módszere az írás.
Elemzed is közben már is a világot, vagy csak így receptív módon meglátod, hogy hoppá, ott például nem tudom én kivel valami történt az utcasarkon?
Inkább visszaadom azt, hogy számomra ez a, amit látok, mit jelent. Tehát, hogy például egyszer elmentünk strandolni, tűzött a nap, sorba kellett állni a jegyért, előttem egy ilyen már fürdőruhára vetközött pár állt, és mind a kettőjüknek a háta tele volt tetoválással. És akkor én ezt magamba elkezdtem elemezni, hogy fú, itt biztos ilyen ókori mintát képez az ő tetkójuk, és annyira belemerültem, valahogy ilyenkor elképzeltem, hogy ez hogy is lehetett, hogy szólt, hogy egy kicsit jobbra, kicsit balra, ez a piramis, vagy nem tudom. Aztán rám szóltak, hogy ne nézzem, ugye a tetoválás, de hogy ez például, ez már egy ürügy volt arra, hogy írjak egy történetet erről.
Na és milyen történet kerekedik ezek köré? Tehát mennyire fikciós, mennyire még valamilyen valóságból vett eseményt gyúrsz össze?
Azt gondolom, hogy akkor tud egy író hiteles lenni, hogyha a történetével az olvasó azonosulni tud. Akkor tud azonosulni az olvasó, hogyha az írás hiteles. Tehát azt gondolja, hogy ez vele is megtörténhet, ez róla szól, csak ő mondjuk nem tudta volna így leírni, de milyen jó, hogy az író ezt leírta. nagyon keskeny az a mezsgye, ami a fikció és a valóság között van. De nyilván én azt szoktam mondani, hogy minden történet fikció, de a valóságból merítek.
És aki azt hiszem jobban ismer téged, az nyomban rájön arra, hogy nagyon-nagyon sok minden azért a te életedből is belekerül. A vásárhelyi gyerekkor, vagy akár a budapesti mindennapok, ugye?
Persze, természetesen. Nyilván mindenki arról tud írni, ami egy kicsit önmaga az ő életet, hogy jó lenne, hogyha annyira ki tudnánk lépni a saját zárt világunkból, hogy nem tudom, ilyen nagy eposzokat írjunk, de szerintem akár a középkori regényekben is felelhetőek utólag ilyen személyes vonatkozások. Minden összefügg. Ezért mondom, hogy nagyon keskeny az a mezsgye, hogy fikció, de nálam így szokott működni, hogy van egy jelenet, amit észreveszek, vagy érzékelek, és akkor a köré építek egy történetet. Vagy ahogy elkezdem írni, az úgy adja magát, hogy merre megy a sztori.
Ezt a személyes történetet azért is kérdeztem, mert például az, amikor ugye kitör a forradalom.
Igen, a 30 év.
Na, az rólad szól gyakorlatilag. Valaminek az apropóján előkerült, de az te vagy viszont, nem?
Igen, de az tudatos volt. Dolgoztam egy jogvédő szervezetnél, és ők kértek, hogy írjak. Hát ilyen eszészerűséget, de nem irodalmi eszét, hanem eszét, ami a szabadságról szól, hogy én hogy látom a szabadságot. Tehát a rendszerváltás utáni 30 év. Ezért így rekonstruáltam a forradalom körüli időszakot. Ugyanakkor apukám, aki történész, és elolvasta, azt mondta, hogy hát nem pont minden így volt. Persze ez veszélyes is, mert hogyha első szám egyes személybe ír valaki, akkor nyilván adódik az, hogy ez róla szól, ez vele így történt meg, de mondom, az se garancia erre, mert az is lehet teljesen fikció. Ez csak egy technika. Én jobban szeretem ezt az első szám egyes szemét használni, mert jobban ki tudom fejezni magam. Az a szemszög, vagy az a szempont számomra hitelesebb, mint a többi. De nem azt jelenti, hogy ez totálisan rólam szól.
Meg a cementlapok is itt van, tehát van azért néhány, meg a Facebookon azok közül az írások közül is azért be lehet téged nagyon jól helyezni oda. Tehát ez egy része a te írásainak.
Hát persze, mert arról tudok írni, ami velem történt. A legelső történet, aminek kapcsán igazából felkértek, hogy a Kolozsvári Szabadság napilapban, annak a kulturális rovatában rendszeresen írjak ilyen tárcákat, az pont arról szólt, amikor nyaraltunk a tengerparton, és Szlovéniából Horvátországba mentünk át, és hogy akkor kellett csak használni az útlevelet, hogy bepecsételjenek. És erről eszembe jutott, hogy bezzeg. Akkor kértük, hogy minél több pecsétünk legyen, de ugye pár évtizeddel azelőtt milyen nehézséget okozott. Akkor meg azt kértük, hogy ne pecsételjenek annyit, mert betelik az út lesz. Szóval, hogy ezek így vonzzák egymást, vagy bevonzzák. És sokszor ez nem is tudatos, csak hogy így kapcsolom össze az idősíkokat.
Mikor kezdted el ezeknek a rövid kis történeteknek az írását? Mikor érezted azt, hogy valahogyan ki kell ez jöjjön belőled valamilyen formában?
Mikor tud az író jól írni, amikor boldogtalan, vagy amikor jó kedve van, de általában az volt a konszenzus, hogy az írók akkor írnak, amikor boldogtalanok, vagy ilyen kicsit ilyen reménytelen a helyzetük. Nekem is egy kicsit ez volt, de inkább az, hogy úgy éreztem, hogy annyi minden felgyűlt bennem, hogy ezt valahol ki kellene engednem. Az írás volt a szelep, amin kijöttek ezek a történetek. De igazából, nem tudom, 2-3 éve kezdtem el írni. De mivel a szabadság az diktálta azt, hogy rendszeresen, tehát hogy nem volt ott kecmec, hogy most 2 hónap múlva majd megint küldök, ez nagyon jó gyakorlat is volt, mert akkor az egy keretet szabott, és hát oda kellett figyelnem, és így születtek. De valaki kérdezte azt is, hogy hogy tudok ennyi témát találni, és mondtam, hogy téma az rengeteg van, tehát mindenről lehet írni, és mindent megírtak már, szerintem ez tényleg így van, annyi, hogy másképp tudod megírni, vagy más szemszögből megközelíteni.
Mikor érezted, hogy gördülékenyen megy? Tehát volt egy ilyen keresgélés az elején, hogy hogyan írjam meg? Hogy találjam meg a hangomat, ami még nem volt? Érdekes is legyen, olvassák is.
Most lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de a gördülékenységgel nekem nincs probléma. Szóval nem szoktam elakadni. Én talán azért is ezt a műfajt választottam, vagy a műfaj választott engem, ezt nem tudom még. Nyilván az is szerepet játszott, hogy az időbeli korlátok, tehát hogy nem tudok úgy foglalkozni sajnos az írással, ahogy kellene, hogy napi pár órát így elmélyülök, és akkor aztán majd leírok írni. Ezeket a történeteket én úgy írtam, hogy leültem, és egy szuszra megírtam. Arra próbáltam koncentrálni, hogy ne essek ki ebből a világból, mert akkor, ha egyszer úgy félbeszakítod, mindent lehet folytatni, és ezt is tudom, hogy minden elkezdett írásba lehet fejezni, csak akkor más annak a dinamikája.
Ez a szabadság történet, ez még folytatódik? Tehát most írod a szabadságot?
Hát nem. Ahogy elkezdtem irodalmi folyóiratokba publikálni, akkor ez valahogy megszakadt, de jó évig, vagy 2 évig közöltem, az úgy kifutotta magát. Meg szerintem az is kell, hogy más is kapjon helyet ilyen fórumon.
És ezek első ízben a Facebookon jelennek meg többnyire? Vagy hogy van ez? Mert nagyon sokat olvastam viszont ott.
Hát igen, megjelenik, akkor felteszem a Facebookra. Persze nyilván a hiúságom miatt is, de hogy fontos a visszajelzés, és a Facebook az egyetlen, ahol azonnali visszajelzés van.
Na, ezt akartam megkérdezni, hogy hogy van a visszajelzéssel? Tehát az meg tud erősíteni?
Inkább abban, nem hogy most jó író vagy-e vagy sem, de hogy vannak olvasóid, értő olvasóid. Az nagyon fontos, hogy legyen a történetednek egy ilyen visszacsatolása. És ezért mondom, nekem, mivel hogy a Facebookon van ez a lehetőség erre a közvetlen kommunikációra, nagyon sokan írtak, hogy jaj, de jó, hogy ezt leírtad, én is ugyanígy éreztem. Szóval, hogy ez az azonosulás, és akkor így reagálnak. Van, aki az írásaim révén elkezd így a Facebookon így érdeklődni. Volt olyan is, aki, amikor egyszer, nem tudom miért, valamiért pár hétig nem jelent meg írásom a szabadságban, hogy akkor mikor jelenik meg a következő, mert már várja. Hát jól esik persze minden támogatás, de a szakmai támogatás azért az fontosabb. De az abban jelentkezik, hogy elküldesz egy kéziratot, és például mondjuk válaszolnak az e-mailedre, hogy köszi, megkaptuk, és megnézzük, és aztán az a pozitív visszajelzés, hogy le is közlik.
Vagy meghívnak a látótáborról, mert szerintem ez is nagyon-nagyon jó visszajelzés, nem?
Persze, de a látóval nekem van egy ilyen szorosabb szakmai viszonyom, mert 2019-ben, amikor még ugye a könyv nem jelent meg, hanem csak elkezdtem publikálni, akkor megkaptam a látónívó díjat, és akkor azt mondták, hogy csak annak adják, aki megígéri, hogy ír is tovább. Persze ez ilyen vicces.
Ugye együltödbe írod meg ezeket a történeteket. Be is tudod fejezni? Tehát mindegyiknek van azért egy mélyebb dimenzió. Igen, picit el kell mélyülni benne, és át kell érezzed, hogy ez nem csupán a felszínen marad. Mindig be tudod egyből fejezni?
egyrészt törekszem is, és az az érdekes, hogy amikor elkezdem írni, és ahogy alakul a történet, jön egy jó gondolat, de akkor mindig arra gondolok, hogy lehet, hogy ezzel kéne lezárni, és akkor a végére hagyom. Számos írásnak ilyen csattanó a vége, de ez egyrészt szándékos is, hogy ki is zökkentse az olvasót, meg hogy fenntartani ezt a szuszpanszt, hogy ezt lehetne folytatni, vagy mégse, vagy itt vége van. Arra törekszem, hogy ne csak annyi legyen az olvasóba, hogy most ezt elolvasta is oké, hanem hogy egy kicsit tovább gondolkodjon, tehát maradjon vele a történet.
Van olyan, hogy valami nem kerülhet be mégsem, úgy érzed, sem esetleg a saját hátteredből, életedből, vagy valamilyen jelenetből, amit látsz bárhol, vagy történésből, mert úgy érzed, hogy hát ez durva lenne, vagy már egy olyan határt lépnél át, ami nem tudom, zavarná ügyeseknek az intim szféráját.
Ez is egy fontos kérdés. Az van, hogy én azt gondolom, hogy azért az írókat azonosítják írásaikkal, vagy a műveikkel, vagy a regényeikkel. Tehát arra kell vigyázni, hogy ha van egy ilyen kényes probléma, de amit meg szeretnék mutatni, ne arra fusson ki, hogy beskatujáznak akkor. Tehát, hogyha mondjuk én azt szeretném megírni, hogy milyen a, nem tudom, a cigány sors Magyarországon, ez most csak egy teljesen feldobott téma, akkor nem szeretném, hogyha rólam úgy beszélnek, na ez az az író, aki a cigányokról ír. Mert hogy nem ez a lényege, hanem az, hogy van bennem egy, nem tudom, szociális érzékenység, vagy empátia, és átélek egy, akár mondjuk egy cigány család történetét, vagy valami. De hogy az ember az a jó, hogyha egyfolytában keresi az utakat, az irányokat, irányvonalakat, és akkor ahol megáll, és fel tud csippenteni egy szeletet az életből, azt megmutatja maga módján.
Ez a te célod végül is megmutatni, vagy magad számára is valahogyan megmagyarázni a dolgokat, kiírod magadból, meg is mutatod, tehát van ilyen terápia jellege is, vagy az olvasónak mit szánsz tulajdonképpen?
Hát mindenképpen az írás terapikus. Nekem van egy barátnőm, aki úgy vezeti le a feszültséget, hogy egyszerre főz 6 fogás ételt. És én ezért nagyon csodálom, de így az egész konyhát beteríti, ilyen hozzátevők, stb. Én ezt nem tudnám csinálni, és ő mondta is, hogy ahogy neki a főzés, olyan, mint nekem az írás. Persze jó lenne, hogyha maratonfutó lennék, és akkor, amikor úgy érzem, hogy szükségem van egy kicsit kizökkenni a valóságból, akkor lefutnék egy maratont, és akkor elfáradok, és lefekszem, de szóval nekem az írás, ez nyilván egy ilyen terápia, vagy hogyha pont látok egy olyan helyzetet, amin akár nem élethelyzetet, ami nem tudok se segíteni, se változtatni, mert azt gondolom, hogy nem az én dolgom, hogy a hajléktalant, akit ütlegel 3 ilyen bivajerős tagba szakadt férfi, én megvédjem, mert nem tudom megvédeni, ezzel csak magamnak, de nem tudok szótlanul elmenni, hogy ez mondjuk fényes nappal megtörténik a Blaha Lujza téren, és úgy, hogy senki nem szól semmit. Csak ezt tudom, hogy akkor írok egy balladát a hajléktalan férfihoz.
Ezzel megtaláltad a hangod, ezzel a stílussal vajon? Vagy azért még keresgélsz, kacérkodsz egyéb verssel, hosszabb történettel, ki tudja?
Hát hosszabbak már vannak. Ezt is megkérdezték, hogy a regénnyel hogy állok. mondtam, hogy az elején tartok, de az biztos, hogy a regényírás az egy nagyon intenzív, hát főleg lelki folyamatot igényel. Talán Aditól olvastam, és ő mondta, hogy ő azért nem ír regényt, mert ő általában hétvégenként írt, mert hogy akkor el tudott így vonulni, meg szakadni, és rájött, hogy a regényt nem lehet csak hétvégén, tehát hogy elteszed 5 napra, és akkor majd hétvégén elveszed, és azt mondta, hogy ha csak hétvégenként írsz, vagy foglalkozol a regénnyel, az dilettáns. Hát ez annyira megmaradt bennem, hogy én nem szeretnék dilettáns módon regényt írni, úgyhogy, de ebbe igaza van, hogy ez nem lehet, hogy félrerakod, és akkor most elmész nyaralni, és a gyereket, nem tudom, beviszed a kórházba, mert valami kiütése lett, de közben dolgozol a regényen, de van, akinek sikerül. A múltkor hallottam Tompe Andrát, ő azt mondta, hogy ő úgy ír, hogy vett egy olyan fülhallgatót, ami minden zajt kizár, tehát amit a pilóták szoktak használni. És akkor ír, hogy tőle, aztán ott mindenki azt csinál, amit akar, de ő is csak így tud, hogy ilyen abszolút koncentrálva. Tehát ugye ez, hogy milyen műfajt keresel, vagy találsz meg, ez részben azért ezektől is függ. Tehát, hogy milyen életmódot élsz, vagy milyen életviteled van.
És te hogy élsz, hiszen neked is van munkahelyed, vannak gyerekeid.
Vagy hajnalban, vagy amikor még alszanak a gyerekek, vagy amikor már nagyon úgy túlpörögött mindenki, és akkor úgy érzem, hogy na, így tudom levezetni a feszültséget, de akkor én is beteszek egy fülest, de közben tőlem azért kérnek kakaót, meg vizet, meg ételt, meg nem tudom, és akkor így. Az idő az kevés. Viszont gondolom ezért is van az, hogy elég sűrűek a szövegek. Nincs idő arra, hogy minden mondatomnál megálljak, és akkor átgondolom, hogy vajon ez jó mondat, szerkezet, az állítmány jó helyen van-e. Egyszerre nincs, de hát ez így követeli a maga útját.
De a regénynek tényleg az elején tartasz?
Hát elkezdtem valamit, de amíg nem döntöm el, hogy mit akarok írni, szóval hogy ez regény lesz, vagy novellák, vagy történetek sorozata, tehát amik akár összefüggenek, addig nem tudom ezt megmondani. Most szabadságom van.
De akkor végül is marad az írás, tehát elindultál egy úton,
igen.
És úgy érzed, hogy ezt lehet vinni.
Igen. Szerintem lesznek mindig kisebb-nagyobb szünetek, vagy kihagyások, vagy van olyan, hogy úgy rám tör, és akkor írni kell. Mondjuk én nagyon sokat gondolkodom, hogy ezt meg kellene írni, vagy látok valamit, és akkor erre hogy reflektálni, vagy mivel tudok rezonálni, de fizikailag nem írok mindig. Azt meg kell várni, mint a jó esőt, hogy jöjjön, és akkor az ember leül, és ír.
És mikor megvan, még vannak dilemmáid, hogy elolvasod 5-ször, hogy vajon jó ez így?
Amint befejeztem, tehát az, hogy a pontot a végére kitettem, akkor nem szoktam soha elolvasni. Tehát hagyom, hogy egy kicsit úgy csillapodjon. Hülyén hangzik, de azért számomra egy teljesen egy ilyen katartikus élmény, amikor befejezek egy írást, annak úgy le is kell csengenie. Meg hát az ember a saját írásaihoz, én úgy viszonyulok, hogy én állandóan bizonytalan vagyok. Állandóan kételkedem, ez biztos nem jó, ez aztán, hogy tudtam ilyen hülyeséget leírni, és ezért kell elküldeni egy valakinek, aki akár egy szerkesztőségnek, hogy nézzék meg, és az egy külső szem az mindig sokkal jobban meg tudja mondani, hogy ez akkor hol áll, vagy ez jó, vagy nem jó. De maga az írás, tehát ahogy megírtam egy történetet, ez mindig egy felszabadító érzése jár együtt. Szóval szerintem ezért is kell, hogy legyek néha felszabadult.
Igen, mert mondtál egy olyat, hogy lehet, hogy a boldogtalanság, vagy az éppen valamilyen válságos helyzet, vagy állapot hozza ki azt, hogy elkezdesz írni. Boldogság történet mennyi van, mert nagyon-nagyon kevés van benne. Tehát, hogy látod a problémát a világban, és akkor elkezded ott ásni körülött a dolgokat, de az ilyen happy felszabadultság.
Így látom ezt tudom mondani. Magyarországon, vagy azon belül Budapesten, ahol én mozgok és élek, abban a szűk környezetben inkább azt látom, amit írok. Tehát ezt a nagyon önfeled boldogságot nem. de inkább azt szoktam mondani, hogy vannak biztos mindenkinek boldog pillanataik, de pont azt nem látjuk, mert valahogy mindenki ugye azzal jön elő, meg én is, hogy ilyen érzékeny vagyok, azt veszem észre, ami deviáns, ami nyomorúságos, vagy ilyen én a megalázó helyzeteket nagyon nehezen viselem, de nyilván azokat látom meg, tehát nem azt látom meg, amikor valaki a, nem tudom, milyen hiper-szuper autójából kiszáll, és beül egy vendéglőbe, és olyan elégedett.
De nem biztos, hogy boldog.
De nem biztos, hogy boldog, igen. Tavaszi kikerics. Még bő fél órája van addig, amíg Skype-on felhívja a gyerekeket. Mindig pontban este 8-kor beszélnek, ő, az anyjuk ragaszkodik ehhez a leginkább, a fiának és a lányának már többször elmagyarázta, hogy nem lehet őt bármikor megcsörgetni, mert dolgozik. Azért fizetnek Léna néni rokonai neki, hogy Léna néni zavartalanul élje nyugdíjas napjait ott, ahol egész életében élt, egy német kisvárosban. Ő meg mindent megtesz ezért, bevásárol, főz, takarít, injekciót ad be, és társalog vele. Léna néni nehéz eset, nem tud megbékélni azzal, hogy erre a sorsra jutott, és azt se tudja elfogadni, hogy egyre nehezebben mozog, és emiatt segítségre szorul, az ő segítségére, aki nem német, ráadásul egy másik, szegényebb országból származik, onnan, ahonnan csak rossz híreket hallani. Egyáltalán. Léna néni saját kiszolgáltatottságáért őt, a fizetett bejárónőt teszi felelőssé. Léna néni gyerekei egyre ritkábban látogatják őt, mert nekik is állandóan szemrehányást tesz. Itt hagytatok egy idegennel, morogja az óra alatt, sie ist eine Fremde, eine Ausländerin, és hosszan, kicsit teatrálisan kinéz ilyenkor az ablakon. Ha tudna annyira németül, hogy Léna nénivel szót értsenek, elmondaná neki, hogy megérti őt, neki is meg kell tanulni a 40 fölött új életet kezdeni itt, az idegenben. A gyerekei az anyjával maradtak otthon, aki hasonlóan zsarnokoskodik unokái fölött, mint vele, egyetlen lányával. Szíve összeszorul, ha az anyja jelentkezik be elsőként a Skype-on. Csak panaszkodik, hogy milyen nehéz a gyerekekkel, főleg a fiúval, aki nem akar tanulni, csak csavarok, bolyong a telepen egyedül késő estig, aztán beesik a lakásba, eszik, és behúzódik szótlanul az ágyába, és nyomogatja azt a kurva telefont, amit te küldtél neki még a nyáron. Neki ilyenkor a góc a torkában elkezd nőni, dagadni, rögtön szétveszíti a nyakát, gombócként hömpölyög végig a monitor előtt, majd rágurul a képernyőre, tovább dagad, már alig látja anyja arcát, csak a hangját hallja, ahogyan káricsál, egyre ritmusosabb a zenéje, minden ötödik szó, nem bírom, nehéz, neked könnyű, csak az öreg asszonyra főző kapod a sok eurót, ne küldj nekem semmit, nem vagyok rád szorulva. Csak a gombóc szét ne robbanjon, erre koncentrál. Anyu, mennem kell, add a kis Klárát, ott már tavasz van, láttam a neten, a szomszéd Julika rakott fel fotókat. Minden telefonhívás előtt szükségszerűen végigfuktatja magában a mantráit. Ez volt a legjobb döntés, hogy idejött külföldre dolgozni. Nem kitelepült, hanem külföldön vállalt munkát. Így legalább annyit keres, hogy a férje 10 évvel ezelőtti öngyilkossága után megörökölt adósságot is törleszteni tudja, és még marad is egy kis pénze. Azt szokta csinálni, hogy egész hónapon nem költ semmit, szabadnapjain épp úgy bolyong, mint a fia a közeli erdőben, vagy kimegy a krokira, ami az ócska piac ott a német kisvárosban, és hosszan nézeget, keresgél, hogy mit vegyen majd a fizetéséből a gyerekeknek és az anyjának. Limiteket szab meg magának, maximum 120 eurót költhet, de akkor magának is vesz egy szép sálat. Akkor, ha összegyűl. Ezek a szabadnapok tulajdonképpen újabb löketet adnak neki a túléléshez. Néha megeszik egy kebabot is, a legjobb kebab egy török árusé, kér bele mindent, hagymát, csípőset, állesz, megiszik hozzá egy kólát, nem gondol közben semmire. Aztán visszagyalogol a házhoz, Léna nénihez, aki sokszor a függő mögül lesi, mikor érkezik, aztán ha belép a házba, akkor úgy tesz, mintha észre se venni őt. Ő még nyer pár percet, nyújtja a szabadságát, de nem tart sokáig, hallja, hogy Katarina, Katarina, du bist spät dran. Ő meg lázadásképpen felböfögi a kebabos kólát, jövök, itt vagyok, nyugi. Eszébe jut, hogy otthon is ez ment mindig. Kati, Kati, gyere már, adj egy felest. Kati, Kati, hol vagy már? Itt a vendég szolgált ki, mondta a főnök, a Jani, aki a kocsma, de övé a vegyesbolt is, és ő tölti újra a patronos üvegeket szódával. Úri dolga van Janinak, mert ő segélyt is kap, ő az egyik közmunkás a faluban, meghitelezi a felesek árát, húzza a strigulákat a nevek mellé, és ha megjött a többieknek a segély, az be is gyűjti, mutatja az áthúzott vonalakat. A falubeliek nem kételkednek a számokban, odaadják Janinak a pénzt. Nem is nagyon akarnak újat húzni vele, hisz ha baj van, csak ő tud fuvarozni a másik faluba orvoshoz. Amióta ez a rendszer van, senki nem kérdez semmit, csak fizet, és ugyanúgy magába roskadva iszik, míg teljesen üveges nem lesz a tekintete. Ezt hagyta ott Kati, s ha ez eszébe jut, úgy érzi, ereje megsokszorozódik, bármit kibír. A faluban ő volt Jani cselédje, a boltban is dolgozott, a kocsmában is kiszolgált, elmosott, felmosott. Jó csak az volt az egészben, hogy a gyerekeivel ment haza, az anyja sokszor már aludt, ők hárman összekacsintottak, volt, hogy bujócskáztak is, aztán egymáshoz bújva elaludtak. Milyen klassz új sálad van, anya, szól meg a csengő hangján, a Skype-on Klárika. Ő megörül, hogy nem kapcsol be a kamera, így nem látja a kislánya könnyeit. Jövő héten hazamegyek, és neked adom, ha szeretnéd. Most fáradt vagyok, nehéz napom volt, sokat emeltem Léna nénit. Küldök egy tavaszi kikericset.